Felvételről hallhatják Mikli Attila atya vasárnapi szentbeszédét, amely a Pesszent Erzsébeti Jézus szíve plébánia templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket, amiket 2022-től a Pesszent Erzsébeti Jézus szíve plébánia templomból sugároznak. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Bármennyire is körülöttünk változónak érezzük a világot, bármennyire is átéljük azt, hogy a mi magunk élete is változik, többé vagy kevésbé mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy fönntartsunk magunkban a világgal, az élettel kapcsolatban egy valamennyire stabil, változatlan képet, hogy amint a valóság él bennünk, szükséges, hogy valami biztonságot adjon nekünk, szükséges, hogy valami állandóságot adjon nekünk, szükséges, hogy kapaszkodni tudjunk belé, ha már olyan sok minden változik. És érdekesnek látom ezt a kettősséget, hogy miközben úgy éljük meg, hogy nyilvánvalóan van változás, eközben az a kép, ami bennünk él a valósággal kapcsolatban, legtöbbször úgy tudja betölteni a küldetését, hogy valamennyire változatlan, hogy valamennyire állandó. És éppen emiatt nagyon izgalmas pillanata az ember életének, amikor egyszer csak előáll valami, átélek valamit, hallok valamit, amit nem vagy nehezen tudok elhelyezni a világról alkotott képemben. Tulajdonképpen megrendítőek az életnek ezek a helyzetei. És nagyon izgalmas, hogy ezekben a kihívásokban hogyan működünk, hogyan reagálunk, mit kezdünk egyáltalán az életünknek ezzel az alapvető tulajdonságával. Miközben azt is mondjuk, hogy szeretnénk benne bízni, hogy növekszünk, és tudjuk, hogy a növekedés valamilyen változással is jár. És akkor hogy rakjuk mi össze azt a valóságot, amelyben szeretnénk növekedni, vagyis változni, amely időnként változik körülöttünk is, de eközben nagyon szeretnénk valami biztosat is a kezünkben tudni a világról alkotott képünk tekintetében. Tulajdonképpen talán botránynak szokás azt nevezni, amikor előáll egy olyan helyzet, amire azt mondjuk, hogy na ez nem fér bele abba a képbe, amit eddig gondoltunk. És hogy elkezdett foglalkoztatni mostanában ez a szó, hogy milyen sokrétűen tudhat megjelenni, milyen sokrétű tartalommal tudhat megjelenni mindez, és hát talán erre még inkább ráerősített, hogy ahogy hazaértem Stockholmból, az fogadott engem, hogy látom, hogy itt a püspökeink, meg a Szentatya úgy tűnik, hogy lelkipásztori, vagy hát legalábbis teológiai, vagy viszonyulásbeli szembenállásba kerültek, vagy véleménykülönbségbe kerültek egymással, és nem is az áldások természetéről, vagy annak a tartalmáról, vagy a teológiájáról szeretnék most pár szót mondani, hanem arról, hogy csak itt megjelenjen előttünk, hogy milyen izgalmas, amikor egyszer csak előáll valami, ami sokaknak a fejébe, valóságról alkotott képébe, Istennel kapcsolatos képzeteibe egyszerűen nem fér bele. Hogy csak magát a jelenséget szeretném idehozni, mert ez nekem sokkal izgalmasabb, mint ennek az egésznek a tartalma. Hogy ki hogy működik. A mi püspökeink is kiadták a maguk nyilatkozatát, hát úgy, ahogy azt szokták, hát valahogy így szokták ezt csinálni. És hogy olyan izgalmasnak látom, hogy ebből mi jelenik meg, és mi tematizálódik, miközben egy, majdnem, hogy azt mondanám, talán nem világnézeti konfliktus, de egy nagyon fontos kérdésben, egy viszonyulásban valami fajta szembenállást itt lehet látni, és tudjuk, hogy más földrészeken is ez hogy kerül elő. És emiatt is, de csak részben emiatt szeretném ezt idehozni, mert valójában a mai evangéliumi jelenet az, aminek a kapcsán szeretnék erről egy kicsit beszélni. Izgalmasnak látom, hogy amikor használjuk ezt a szót, hogy botrány, Nagyon sokszor ilyen vallásos alapokon állva használjuk ezt a szót, és nagyjából azt értjük alatta, mint amit mondjuk az evangélium is időnként megjelenít, hogy van valaki, aki szeretne növekedni, szeretne Istenhez közelebb kerülni, és aztán egyszer csak jön valaki, aki megakasztja őt ebben az útban. Ilyen értelemben valaki botránkoztat valakit, vagyis elakaszt a fejlődésben. Csapdát állít valakinek, hogy ne tudjon tovább lépni. Ugye Jézus maga is beszél ilyesmiről, hogy jaj annak, aki ezt csinálja. De szeretném azt körüljárni egy kicsit, hogy ebben az értelemben a botrány egy hívő embernek a botránya, és egy hívő embernek a botránya az valahogy úgy nevezhető meg, hogy egyszer csak a szentnek a szentsége kérdőjeleződik meg ő benne. És ezt ő botránynak nevezi, valamilyen csapdának. De szerintem érdemes botrány szót emlegetnünk egyéb helyzetekkel, vagy egyéb személyekkel kapcsolatban is. Például teszem azt, van valaki, aki nem hívő. Aki azt mondja, hogy hát ez a világ van, amit itt mi meg tudunk ragadni, a tudományunkkal valahogy ezt megpróbáljuk föltérképezni, és milyen érdekes, hogy őnek is van egy valóságról alkotott képe, és egyszer csak átélhet valamit, vagy találkozhat valamivel, ami nem fér bele az ő korábban megszokott, belakott és otthonosan használt világképével. Ezt nevezem én profán botránynak. Amikor egy profán elképzelésű ember, aki számára nincsen szent, egyszer csak botránkozik, ezt így fogalmaznám meg, hogy a nem hívő ember számára a botrány az az, hogy a profánnak a profánsága kérdőjeleződik meg. Vagyis míg a hívőnek a szent szentsége kérdőjeleződik meg, a profánnak a profán kérdőjeleződik meg, mert nem fér bele abba, amit eddig gondolt a valóságról. És szeretnék beszélni egy harmadik kategóriáról, talán ebből mindannyian lehetünk itt, vagy hallgatók legalábbis lehetünk, hogy létezik olyan, hogy vallásos ember. Ugyebár létezik ilyen, aki a vallási gyakorlatokban éli az életét. És tudjuk, hogy léteznek közöttük olyanok, akik hívők, ezt semmiképpen nem vitatnám el, és léteznek közöttük olyanok, akik nem hívők. És annyira érdekesnek látom, hogy amikor egy vallásos ember egy kultúrának a gyakorlatait végzi, és ez valamilyen biztonságot jelent az ő számára, és nem egy élő hit az, amiből ő éli az életét, hanem a vallásos gyakorlatok nyújtotta biztonság, amit ő keres, egy nagyon változandó és bizonytalan, és nem tudom én, fenyegető, időnként fenyegető világban. Hogy nagyon izgalmasnak látom, hogy az ő számára is létezik ilyen, hogy botrány, de az ő számára a botrány valahogy úgy ragadható meg, hogy egyszer csak előáll egy helyzet, ami megfogalmazza benne ezt a felismerést, hogy a szent, akiről eddig én úgy gondolkodtam, ahogy gondolkodtam, lehet, hogy nem olyan, mint ahogy azt gondoltam korábban. Vagyis valamiképpen találkozik az életében olyasmivel, hogy a szent nemcsak, hogy sokkal nagyobb, mint azt ő valaha el tudta képzelni, hanem másmilyen is, mint ahogy ő addig gondolt rá. És hogyha valaki hívő módon, vallásos életét gyakorolva éli az életét, én bízom benne, hogy gyakran találkozik ilyen helyzetekkel. Amikor egyszer csak megjelenik számára nem csak olyan módon Isten, mint ahogy a hívő ember az próbál Isten jelenlétében élni, vagy hogy próbáljuk érzékelni Isten gondoskodásának a jeleit, hanem amikor egyszer csak előáll a maga teljes valóságában és letaglóz bennünket. Ez az epifánia. Amikor ő egyszer csak megjelenik, és nem olyan könnyű elhelyezni a világunkban. Akár profán módon gondolkodunk, akár hívő módon gondolkodunk, akár vallásos emberként gondolkodunk profán módon, vagy hívő módon. A mai evangéliumi jelenet egy ilyen eseményt tár föl a számunkra, és én nagyon szívesen nézem ebből a szempontból, és erre szerintem elég jó okom van. Mivel Keresztelő János, ahogy ott áll a Jordán partján, és hirdeti, amit hirdet, egyszer csak megjelenik Jézus, és megkeresztelkedik. Szeretném emlékeztetni magunkat, hogy a korabeli vallásos ember, akik szintén ismerték a főpapokat, az írástudókat, a farizeusokat, a nép véneit, vagyis olyan embereket, akik föl vannak ruházva valamilyen vallási tekintéllyel, valamilyen nagy felelősségű hivatallal, hogy ismerték őket. És mégis Keresztelő Jánoshoz mennek oda, mert Keresztelő Jánosnál nem ez a formális hatalom, ami megjelenik az emberek számára, hanem az a tartalom, amivel ő előáll, mai szóval élve mondhatnánk úgy, hogy legegyszerűbb szerzetesi életet éli ott, de a szavának olyan ereje van, hogy mégis ő hozzáfordulnak tanácsért, megkérdezik tőle, hogy mit tegyünk, még egyébként a farizeusok küldöttei is ő hozzá mennek, egyébként a vallásnak az elitje vagy képviselői is oda mennek hozzá a Jordán folyóhoz. És milyen izgalmas, hogy ott Keresztelő János a Jordán partján, ahogy megjelenik, és azt élik át vele kapcsolatban az emberek, hogy na ennél nagyobbat nem is tudunk elképzelni. Ilyen erőt már régen éreztünk, ahogy ő hirdeti a pusztában kiáltó szavaként, hogy készítsétek az Úr útját. Ahogy ő hirdeti, hogy közel már az eljövendő, utánam jön. Hogy ilyet nem hallottak ilyen erővel kimondani a korabeli emberek. Vagyis ők úgy tekintenek Keresztelő Jánosra, hogy talán nála nagyobb nincsen. Hogy ő igazán közel van Istenhez, és bízunk benne, hogy igazán közel hozza hozzánk Istent. És miközben így tekintenek Keresztelő Jánosra, ő azt mondja, hogy utánam jön az eljövendő, és arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és a sarusziját megoldjam. És eltűnődtem azon, hogy tulajdonképpen milyen botrány az, ami történik a Jordán partján. A szónak abban az értelmében, nem abban az értelmében, hogy botránkozunk rajta, hanem a szónak abban az értelmében, hogy egyszerűen ami történik, nem fér bele abba a valóságról alkotott képbe, amit akár Keresztelő János, akár az ott álló zsidók magukban őriztek. Akár a világról, akár az örökkévalóról, akár az eljövendőről. Nem tudom, hogy megüti a fületeket az, hogy Keresztelő maga mondja, nem vagyok méltó arra, hogy lehajoljak, és a sarusziját megoldjam. És egyszer csak megjelenik Jézus, és ő hajol le Keresztelő János lábaihoz. Méghozzá úgy, hogy Keresztelő János lábai víz alatt vannak. Vagyis itt van közöttünk a legnagyobb, és azt mondja, hogy amikor eljön Isten, ő olyan lesz, hogy az én méltatlan kicsinségem azt sem teszi lehetővé, hogy én lehajoljak hozzá. És megjelenik Jézus, és ő hajol le Keresztelő János lábaihoz, a szónak szimbolikus értelmében is. Úgy, hogy alámerül a Jordánban. Ez botrányos. Képzeljétek el Keresztelő Jánost, hogy ő valamilyen képet őriz magában Istenről, az eljövendőről, és egyszer csak így jelenik meg, akiről ő beszél. Azután izgalmasnak hallom azt is, hogy Keresztelő azt mondja, hogy majd utánam jön. Nincsen terminológiai tisztázás az evangéliumokban, hogy ez az utána, ez mégis hogyan értendő. Időben, térben, szimbolikusan, hogy miként. De mégis azt mondja Keresztelő, hogy utánam jön. És itt mit hallottunk? Hogy egyszer csak oda megy Jézus Keresztelőhöz. Vagyis nem hátulról közeledik, nem utána jön, hanem frontálisan, szemből. És ez megint valami olyasmi, ami kizökkentheti Keresztelő Jánost. Azt a Keresztelő Jánost, akit egyébként a legjobban értesültnek tartanak a környéken, Isten ügyeivel kapcsolatban. ha tudunk őrizni magunkban nyitottságot, kíváncsiságot, érdeklődést, akkor újra is mindig úgy tudunk közeledni az élet valósága felé, hogy teljesen természetesen bele tudunk kerülni egy komoly dilemmába. A dilemma pedig úgy hangzik, hogy most az általunk tapasztaltat, vagy azt, amivel éppen mi találkozunk, őt tagadjuk, azért, hogy vissza tudjunk húzódni a kimunkált világképünknek a biztonságába. Mert az, ami éppen van, az nem fér bele. Vagy pedig inkább azt csináljuk, hogy fölkavar minket az, ami történik, és a saját magunk szilárdnak hitt világképét, Istennel kapcsolatos gondolatait kezdjük el megkérdőjelezni. Abból a szempontból, hogy lehetséges, hogy a Szent nem is pont olyan, mint ahogy azt mi gondoltuk. Lehet, hogy ő másmilyen is, és lehet, hogy még az elképzelt legnagyobbnál is mérhetetlenül nagyobb. Hogy képes arra, hogy valaki azt mondja, hogy méltatlan vagyok rá, hogy lehajoljak a bokájához, és egyszer csak megjelenik, és ő hajol le a bokájáig. Azt szeretném érzékeltetni, hogy olyan izgalmasnak látom, hogy a hívő ember számára, ha meg tudjuk őrizni a csodálkozás készségét, akkor újra és mindig ezzel a többel tudunk találkozni, és akkor megrendítő módon tud bennünket elérni Isten jelenléte. Nem csak egy ilyen hétköznapi, nem is tudom, hogy ezt hogy mondják, szóval nem ilyen sufni-tuning keresztény módon, hogy jó, hát tudom, hogy jelen van, meg járok a misére, meg nem tudom mi, csak eközben mégis az van, hogy itt fölmutatja a pap a kenyeret, meg a bort, és akkor ránézünk egy kenyérre, meg egy kis borra, és mondjuk, hát jó van, úgy csinálunk, mintha Jézus teste meg vére lenne. De ki az, aki látja őt? Ki az, akinek igazán egészen világosan egyszer csak elé áll, és megrendítő módon éli meg ezt a találkozást? Mint ahogy ott írja az evangélium jelenet, hogy egyszer csak megnyílik az ég, a Szentlélek leszáll Jézusra, mint egy galamb, és hallatszik az Atya szózata, ez az én szeretett fiam, benne kedvem telik. Amikor így epifániát örökít meg az evangélium, érdemes fölfigyelnünk arra, hogy itt elhangzik, hogy szeretett fiam. Utána Jézus nyilvános működése során nem nagyon hangzik ez el. Rejtve van. Tudjátok, mikor hangzik el ez újra? Amikor Jézust megfeszítik, és Jézus meghal, azt mondja a pogány százados, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Számomra gyönyörű titok, hogy hogy van az, hogy mikor elindul Jézus a küldetése, nyilvános működése kezdetén, elmegy megkeresztelkedni, ott valami nyilvánvalóvá válik, hogy ő Isten fia, aztán ez rejtekbe vonul, időnként azért Jézus megkérdezi, hogy tehát figyelj, miket beszélnek rólam az emberek? És ti mit gondoltok én rólam? De még ott is Péter is a messiás szót, a fölkent szót használja, nem azt, hogy Isten fia. Bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy rejtőzködik ez a tartalom. Mert Jézus nem úgy jelenik meg az embereknél, hogy átadja a névjegyét és az van rá, hogy Isten fia. Nem ilyen módon mutatkozik meg, hanem teszi, amit tesz, tanítja, amit tanít, és van, aki számára föltárul, van, aki számára rejtve marad. És nem megdöbbentő, hogy amikor ő meghal a kereszten, egy pogány ember mondja ki. Egy pogány ember számára tárul föl, hogy ő Isten fia volt. Azért szerettem volna ezt így, ebből a szempontból is idehozni számotokra, mert megragad engem ez a titok, és az elmúlt napokban egy egészen váratlan helyzetben újra nagyon megmozgatott és nagyon szíven ütött egy más összefüggésben, nem szakrális, bár bizonyos értelemben szakrális összefüggésben, de inkább egy személyes vallomásban valaki fölidézte, illetve hát egy nagyon egyszerű dolgot kérdeztem tőle, és egy Pilinszky sorral válaszolt. És azt mondta az illető, hogy hát pedig napra kellene teregetnünk mindazt, ami rejteni való. napra kellene teregetni mindazt, ami rejteni való. Úgy tűnik az én számomra, hogy ott a Jordán partján az atya napra teregette mindazt, ami utána rejtve volt Jézus nyilvános működése alatt, és ami a halála után újra napra lett teregetve. Hogy értsük ezt? Talán nem véletlen, hogy a Jordán partján történik mindez, ahova kimennek Jézushoz megkeresztelkedni az emberek. Így olvassuk az evangéliumban, hogy megvallották a bűneiket, és megkeresztelkedtek Jánosnál a Jordánban. Vagyis a legalkalmasabb tér a Jordán partja arra, hogy az atya napra teregesse, ami egyébként rejtve van, egy olyan tér, ahol ezek az emberek elég bátrak ahhoz, hogy az életükkel, saját magukkal kapcsolatban napra teregessék, ami egyébként rejtve van. Mert valahogy az életünket nagyon sokszor úgy azonosíthatjuk be, hogy az életünk története, az, ami látszik belőle, az nem más, mint rejtőzködés történet. Rejtőzködik a szülő a gyereke elől, a gyerek a szülő elől. Rejtőzködik a férj a feleség elől, a feleség a férje elől. Rejtőzködik a barát elől, a szerelmes elől, a pap a hívő elől, a hívő a pap elől, és még sorolhatnám, hogy életünknek a története legtöbbször rejtőzködés történet. És milyen izgalmas, hogy a rejtőzködés történetünkben szeretnénk találni valamilyen biztonságot, és azt mondjuk, hogy ez a mi világnézetünk, ez a mi hitünk, ez a mi vallásunk, ami ezen kívül van, azzal nem foglalkozunk. Hát, ha foglalkoznánk, nehéz dolgunk lenne, mert újra kéne valamit gondolnunk. És könnyebb visszahúzódnunk a csigaházunkba. És milyen megrendítő az, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy az ember titka ne tárulna föl, anélkül Isten misztériuma sem tud föltárulni. Nem azért van rejtve Jézus Isten fiúságának a valósága, Jézus nyilvános működése alatt, mert az atya rejtegetni szeretné, hogy nehogy megtudják, hanem azért, mert egy rejtőzködés történetben Isten sem tesz mást. Rejtőzködő emberek között elrejtezik. Olyan emberek között pedig, akik napra teregetik mindazt, ami rejteni való, olyan emberek között pedig föl tudja tárni ő is, napra tudja teregetni az ő misztériumát. Azért gondoltam, hogy ebből a szempontból közelítek a mai ünnep felé, mert egészen nyilvánvaló, hogyha kibomlik számunkra ez a világ, akkor bátorságot meríthetünk arra, hogy ténylegesen csak ugyan lehet valami abban, amit ez a költő így fogalmaz. Tulajdonképpen milyen akadálya is van annak, hogy napra teregessük mindazt, mi rejteni való? Azért is fogalmaztam így, hogy bátorítsalak benneteket. Ha szeretnétek Istennel találkozni, teregessétek első körben legalább saját magatok előtt napra az önmagatokról szóló igazságot. És hogyha ez meg tud történni, akkor valami föltárul a létezés titkából számunkra. Ezt nevezem én olyan víznek, amelyben, ha megmerülünk, újjászületve emelkedünk ki belőle. Talán ezen az ünnepen kívánhatnám mindannyiunknak azt, hogy úgy tudjunk élni ebben az új esztendőben, hogy ne a biztonságos bástyáinkat keressük, hanem hogyha előáll valami, amivel nem tudunk mit kezdeni, legalább ennyit fogalmazzunk meg, hogy őt, ezzel most nem tudok mit kezdeni. Várjatok, egy kicsit Miki újra kell magamat szedni, újra kell gondolni, hogy mit is gondoltam eddig valóságról, Istenről, a Szentről, ha nem tudom miről. Mert egyébként